Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy imádattal, hódolattal jöhetünk most is te hozzád, és kérünk arra, hogy tekints reánk gyermekeidre, barátaidra, szolgáidra. És kérünk, hogy szent lelked által oszlass el a mi elménknek homályosságát, és add, hogy meg tudjuk érteni a te szavaidat, amiket ma este is a szívünkre akarsz helyezni. Köszönjük néked, Urunk, hogy küszöbön áll most pünkösd ünnepe, amikor is visszaemlékezünk szent lelked eljövetelére, ami annak bizonyítéka, hogy te ott vagy a mennyben, és megdicsült állapotban imádnak téged az Istennek minden angyalai és az üdvözült lelkek. Köszönjük te néked, hogy te a dicsőség ura vagy, és köszönjük néked, hogy lelked által ma is itt vagy közöttünk. Kérünk téged, hogy szent lelked munkálkodjon, és elevenítse meg számunkra az igét, és az ige által elevenítse meg bennünket is, és készítse a mi szívünket az úrvacsora vételére. Kérünk téged arra, hogy te magad készíts bennünket, ne csak mi készüljünk. Köszönjük néked, hogy jelen vagy most is velünk a te drága ígéreteid szerint, és köszönjük, hogy így állhatunk előtted ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét továbbra is János evangéliumának 15. részéből olvassuk. János evangéliumának 15. részéből most a 18. verstől 25. versig terjedő szakaszt. Tehát János evangélium a 15. rész 18-tól 25-ig. Az Úr Jézus ezt mondja: ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek meg amma beszédekről, melyeket én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, s ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nekik, nem volna bűnük, de most nincs mivel menteniük az ő bűnüket. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna köztük, amelyeket senki más sem cselekedett, nem volna bűnük, de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én atyámat. De azért lett így, hogy beteljesedjék a mondás, mely megíratott az ő törvényükben, ok nélkül gyűlöltek engem. Kedves testvérek, immár harmadik este tanulmányozzuk a János evangéliumának 15. részét. Az Úr Jézus búcsú beszédeiből származó részletek ezek, amiket a tanítványainak mondott, és mindezek kapcsolódnak az úrvacsora kiszolgáltatásához, illetve hát ahhoz, amit az is jelképezett, tudnilik az ő halálához, hiszen ezeket a beszédeket a keresztre feszítés előtti nap estején mondta el. A mai ige szakaszunkban a kulcs szó a gyűlölni szó. Jézus megmondja a tanítványainak, hogy a világ gyűlölni fogja őket, és rámutat ennek a gyűlöletnek a hátterére. Nézzük tehát azt, amit először mond az Úr Jézus, hogy tudnilik az ő tanítványait, a keresztényeket gyűlölni fogja a világ. Úgy fogalmaz az Úr Jézus, hogy előfordulhat, hogy a világ gyűlöletével találják szembe magukat. Pontosan így szól a szöveg fordítása: ha a világ gyűlölne titeket. Ha a világ gyűlölne titeket. Benne van ebben, hogy nem feltétlenül mindig fog benneteket ugyanolyan gyűlölettel körülvenni, van, amikor nem fog olyan gyűlölettel körülvenni, vagy nem olyan intenzitású lesz ez a gyűlölet, de tapasztalatotok lesz néktek, hogy a világ mégis gyűlölni fog benneteket. ellenszenvesek lesznek a világnak. És ennél több is, mert nem csak ellenszenvesek lesznek a világnak, hanem egyenesen meggyűlöl benneteket. Ez egy igen kemény szó. Meggyűlöl benneteket a világ. A világ gyűlöletén igazából nem csodálkozhatunk. Az Úr Jézus úgy fejtegette egyszer, hogy a világnak van egy fejedelme. A világ fejedelme a sátán. És mindazok, akik az ő befolyása alatt állnak, azok a világnak a fiai. A világnak a fiai. És ezek a világ fiai, ezek gyűlölik az Istennek a fiait. Az Úr Jézus Krisztusnak a követőit. Ezért aztán az Isten gyermekei, amikor bizonyságot tesznek ebben a világban az ő urukról, a megváltójukról, hirdetik az evangéliumot éppen a világnak, akkor sokszor nem valami hálás fogékonyságot tapasztalnak, hanem hát pont az ellenkezőjét, ellenállást, ellenségeskedést, kifejezett gyűlöletet. Manapság sokszor ugye úgy tűnik, hogy a világ az, vagy a világ fiai, a hitetlen emberek, azok nem különösebben gyűlölnek bennünket. Van, aki egyértelműen kimondja ezt, hogy nagyon nem bírja a keresztényeket, van én is, aki megfogalmazza, de a legtöbbször talán inkább az a tapasztalatunk, hogy inkább ilyen közönösek a hívőkkel szemben. A világ fiai inkább közömbösek a keresztény emberekkel szemben. De érdekes azonban, hogy mihelyest egy kicsit élesebbre fordul a helyzet, azonnal kibújik belőlük a gyűlölet. Tehát ez a fölvett közönösség vagy közömbösség, ez egy adott helyzetben rögtön gyűlöletté válhat. Elég, hogyha egy hívő ember elkezdi komolyan hangoztatni egyik-másik akár hittani vagy erkölcsi kérdésbe a Biblia igazságát, mindjárt szembefordulnak vele, és mindjárt tapasztal és érzékel valamit a hívő a világ fiainak a gyűlöletéből. Próbáljuk meg képviselni azt, hogy a Biblia az Istennek a saját szava, vagy képviseljük, hogy az ember alapvetően nem jó, hanem megváltásra szorul, vagy képviseljük azt, hogy az abortusz bűn, bizonyos körülmények között talán megengedhető, de más általában azért mégiscsak úgy foghatjuk föl, mint gyilkosságot, vagy a hazugság is bűn, vagy mihelyest állást foglalunk valamilyen kérdésbe, mindjárt elillan az a közöny vagy közömbösség, és átfordulhat rögtön gyűlöletbe. És amíg arról van szó, hogy a világ gyűlöl bennünket, addig meg a világ fiai gyűlölnek minket, addig még egy kicsit bólogatunk is, és nem érezzük ennek úgy a súlyát, de amikor a világ fiai esetleg a saját családunkba bukkannak fel mellettünk, az apánk vagy az anyánk formájába, vagy a testvérünk, vagy a keresztgyerekünk, vagy nem tudom én kinek, a szomszédnak az alakjába jelenik meg a világ gyűlölete, hát akkor mindjárt kényelmetlenebb és kellemetlenebb azonnal a számunkra ez a dolog. Tehát sajnos ugye sokszor tényleg így jelentkezik a világ gyűlölete, a világ fiaival így találkozunk. A munkatárs, a családtag, az ismerős, aki amikor szólunk valamit, akkor hirtelen leveszi magáról a közönynek, vagy közömbösségnek az állarcát, és legfeljebb udvariasságból nem mond olyan kemény dolgokat, de a szívében el vagyunk intézve. Jézus ezt előre megmondta, és kérdés most egy ilyen helyzetben, amikor tapasztaljuk a világnak a gyűlöletét, valamilyen, mondom, talán legközvetlenebb embertársunk részéről, akkor mi mit csináljunk? Hát nyilván, hogy megkísért bennünket egy ilyen gyűlölt helyzetben, megvetett helyzetben az elkeseredés, az, hogy így magunkba roskadjunk, vagy megkísért éppen a bosszúállás, hogy majd mi visszaütünk valahogy. Hát megkísértetünk, de nyilván érezzük, hogy itt nem az a jó megoldás, hogy begubózunk, de az se egy jó megoldás, hogy éppen visszaütünk, visszasértünk, vagy visszagyűlölünk. Nem. Jézus azt mondja nekünk, hogy inkább emlékezzünk vissza arra, hogy őt, aki minket feltétel nélkül szeretett, aki meghalt értünk, aki feltámadt értünk, aki számon tart most is bennünket, őt, ami drága megváltónkat, előbb gyűlölte a világ, mint bennünket. Neki mennyi gyűlöletet kellett elviselnie akkor, amikor itt volt a földön? Gyűlölte nyilván a sátán is, a démonok is gyűlölték, de az emberek is, akik a világfiai voltak, ő körülötte is, azok a népnek az akkori vezetősége, és hétköznapi emberek is, akik nem bírták elviselni Jézust, és gyűlölték, hát ő volt az első, akit gyűlöltek, ő ugyanezt a gyűlöletet, amit mi tapasztalunk, megtapasztalta már jóval előttünk. És ezzel kapcsolatban juttatja eszébe a tanítványainak, nekik is, de nekünk is azt a régebbi mondását, hogy a rabszolga nem nagyobb az uránál. A rabszolga nem lehet az uránál nagyobb, vagyis ha engem üldöztek, ha engem gyűlöltek, titeket is ugyanígy fognak üldözni és gyűlölni. Egyébként nagyon ennek a keresztény gyűlöletnek, vagy a keresztények üldözésének tényleg több formája is van a Bibliában. Például szerepel egy olyan szó, hogy üldözni, tehát mint amikor egy vadat üldöznek a vadászok, kergetnek. Ez a sok keresztjének a tapasztalata, hogy üldözték őt, mint ha kergették volna, állandóan szorították volna valahova. Van egy másik szó is, amit használnak a Bibliában, ez a szó a tlibó, ami azt jelenti, hogy nyomni. Lenyomni, elnyomni egészen. Nem kergetni, hanem lenyomni egészen. Elnyomni, beleszorítani a földbe, beledöngölni a földbe valakit. Lehetetlenné tenni. A harmadik szó pedig a sztenokóre, ami azt jelenti, hogy sarokba szorítani. Beszorítani valami helyzetbe, hogy ne tudjon abból kijönni. Tehát itt a keresztjének üldözésével, bántásával kapcsolatban tényleg ez a három fogalom van, ami egyrészt a hátulról való üldözés, ugye, mint a vadat üldözik, kiüldözik őket az otthonaikból. A másik szó, amikor felülről jön egy ilyen nagy elnyomás, mondjuk az állam részéről, az államhatalom részéről, és van, amikor oldalról így beszorítják valahova a keresztjéneket, mondjuk a közvélemény lehet egy ilyen oldal erő. Akár a családi közvélemény is, vagy munkahelyi közvélemény, vagy egyáltalán a társadalmi közvélemény. Tehát lényeg az, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy ahogy engem ugyanezekkel a dolgokkal bántottak, hogy hátulról, felülről, oldalról is nyomtak, szorítottak, sarokba kényszerítettek, ugyanúgy fognak veletek is bánni, mert a szolga nem lehet nagyobb az ő uránál. Amiben az részesül, ez is részesülni fog. Hát fontoljuk meg ezt, testvérek, minden gyűlöletünk megtapasztalása idején, hogy nem lehetünk mi különbek a mi drága megváltónknál. Őt gyűlölték, ebben részesült ő is, nem részesülhetünk mi különb elbánásban, mint a mi drága megváltónk. Ebben a helyzetben azonban elég nehéz nekünk, hogy így mondjam, hitáltal úgy belealászkodni. De hát mégiscsak ez marad, hogy hitáltal az ember bele alászkodik ebbe a helyzetbe. Hát az én urammal ez történt, az ő szándék az, hogy velem is ez történjen, akkor én ezt elfogadom. Elfogadom. Előttem járt a gyűlöltségnek az útján, kitapost előttem az utat, hogy ebbe is járjak az ő lábnyomaiba, belealászkodok ebbe a helyzetbe. Belealászkodok ebbe a helyzetbe. Jézus erről a gyűlöletről egyébként, amit a világ fejedelmének befolyása alatt álló világ fiai tanúsítanak a hívőkkel szembe, ennek a hátteréről azt mondja a 19. versben, hogy azért gyűlölt titeket ez a világ, mert ti nem e világból valók vagytok. Nem e világból valók vagytok. Ez a kifejezés, testvérek, ami itt szerepel a görögben, a valamihez tartozást fejezi ki. Vagyis Jézus azt mondja, hogy a világ azért gyűlölt titeket, mert érzékeli, hogy ti nem tartoztok hozzá. Nem tartoztok hozzá. Kilógtok a sorból. A hitetekkel, a tanításaitokkal, az erkölcseitekkel, a beszédjeitekkel, az értékrendetekkel, a szokásaitokkal, a cselekedeteikkel. Ti mások vagytok, és nem akartok sehogy se beállni a sorba. Nem akartok olyanok lenni, mint mi. Nem akartok alkalmazkodni a körülményekhez. Mindig csak a régi nótát fújjátok. Nem tudja a világ manipulálni ezeket az igazi keresztjéneket, mert nem adják be a derekukat. Ők továbbra is beszélnek a bűnről és a kegyelemről, az üdvösségről, a kárhozatról. Ragaszkodnak hozzá, hogy Jézus az egyetlen megváltó. Ragaszkodnak hozzá, hogy van utolsó ítélet, és az ember felelős minden egyes vétkér az Isten színe előtt. És számot kell adni. Ragaszkodnak az élet védelméhez, ragaszkodnak a házasság szentségéhez. Nem korrumpálhatóak a hívők. És így tovább, mi ezekhez ragaszkodunk, és a világ érzékelő, hogy ti nem ugyanolyanok vagytok, mint mi. Ti nem ugyanolyanok vagytok. Ti nem tőlünk fügtök, nem hozzánk tartoztok. Csutabogarak vagytok ti. De nem áll meg itt a világ, hanem meggyűlöli őket. Mert azt mondja Jézus, hogy ha a világhoz tartoznátok, a világ szeretne benneteket. Mert egyébként nagyon szeretetreméltó emberek vagytok ti. De mivel ti nem a világhoz tartoztok, és a világ érzékeli ezt, ezért gyűlöltiteket ez a világ. Igen, itt már érintem azt, hogy miért nem tartoznak e világhoz a hívő emberek. Azért, mert mi kihez tartozunk? Jézushoz tartozunk. Jézus itt beszélt előbb arról, hogy az ő tanítványait ő kiválasztotta magának. Ő ezeket megszólította, elhívta, kihívta, és az ővele való kapcsolatba állította, az ővele való közösségbe vonta őket. Ezeket az embereket a saját tulajdonává tette Jézus. Ti az enyéim vagytok. Az enyéim vagytok. Nem a világ tulajdonai vagytok többé, bár a világban kell élnetek, de nem a világé vagytok, hanem e világban élve az enyéim vagytok. Az enyéim vagytok. És itt egyébként fölismerül mindjárt az, hogy kinek is a tulajdona vagyok én. Mindjárt eszünkbe jut itt ugye a Heidelbergi Káténak az első kérdése. Mi a te nagy vigasztalásod életedbe, halálodba? Az, hogy nem a magamé vagyok, és nem is a világé vagyok. Ha a magamé lennék, a világé lennék. De én Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Jézus Krisztusnak, az én hűséges megváltómnak a tulajdona vagyok. A világ érzékeli ezt, de nekem is érzékelni kell. Én az Úré vagyok. Én nem a magamé vagyok, nem a világé vagyok, én Jézusé vagyok. Ő az én férjem, ő az én uram, ő az én gazdám, akitől függök, aki irányít engem, aki parancsol nekem, akit szeretek, akinek a kedvében akarok járni, akihez hű akarok lenni. Én az övé vagyok, és ő az enyém. Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, ezért nem vagyok a világé. És ezért nem vagyok magamé se. Kedves testvérek, ebben a helyzetben, nyilván amikor minket gyűlöl a világ, fölmerül talán még a félelemnek a kísértése is. Hadd idézzem itt Spurgeont, aki azt írja az egyik ószövetségi textushoz írt magyarázatában, hogy miért számolod, hányan vannak veled? Egyetlen ember Istennel több, mint 1000 az ellenség oldalán. Olykor túl sokan segítenek ahhoz, hogy Isten erejét megláthassuk. Így volt ez Gedeon esetében is, aki nem kezdhetett harcba, míg létszám csökkentéssel meg nem növelte csapata erejét. Mert az Úr serege sohasem lehet túl kicsi. Sohasem lehet túl kicsi. Bátorít ott a nagy igehirdető Isten gyermeke ugye bennünket, hogy nem kell azért félnünk, ha a világ gyűlöl is bennünket. Hadd gyűlöljön. Voltak éppen az volna a tragédia, ha a világ nem gyűlölne bennünket, nem? Hát voltak éppen, még örvendezhetünk is annak, hogy a világ gyűlöl bennünket, mert ha gyűlöl, bármelyik megjelenési formájába, bármelyik embertársunk formájába vagy képébe is, mert azt jelenti, hogy ő érzékeli, hogy mi nem vagyunk olyan, mint ő. És mi nem a világ fiai vagyunk, hanem mi a Krisztusnak a fiai vagyunk. Hát nem szabad egyáltalán megijednünk, vagy kétségbe esnünk azon, ha gyűlöl minket a világ. Sőt, örüljetek és örvendezzetek, ha ilyet tapasztaltok valahol. Mert azt jelenti, hogy ti az Úréi vagytok, Jézus tulajdonai vagytok. Az Úr Jézus azonban, testvérek, ha szabad egy kicsit tovább lépnék, nem csak az ő gyermekeinek, a követőinek a gyűlöletéről beszél, hanem arról, hogy őt magát is gyűlöli a világ. nem csak azért gyűlölt titeket a világ, mert ti nem a világból valók vagytok, hanem mindezt, mondja a 21. versben, az én nevemért cselekszik veletek. Az én nevemért, azt jelenti én értem. A név és a viselője azonos. Én értem. Vagyis a hívő keresztjének az üldöztetésben, bántásokban egyértelműen az Úr Jézus Krisztus miatt részesülnek valamilyen formában. Jézus Krisztus miatt. Hát gondoljunk bele ebbe újra, mert egy kicsit az előbb már beszéltem róla, hogy Jézus Krisztus gyűlölte a világ, de hogy Jézus Krisztusnak, testvérek, milyen lehetett ebben a világban gyűlöltnek lenni? Mert gyűlölte őt a világ. De neki, akit a menny magasztalt, ugye? Ő a mennyei dicsőségből jött el. Őt ott, mielőtt a földre jött volna, áldották a mennyei lények. Ugye? Magasztalták. Őt szerették a mennyben. Őt dicsőítették a mennyben. És akkor fogja magát, fölveszi az emberi formát, eljön ide a földre Mária által, és itt az emberek elkezdik őt gyűlölni. És alig vannak, akik elkezdik őt magasztalni. De a legtöbbje az gyűlöli a Krisztust. Gyűlöli Jézust. Pedig semmi okot nem adott reá. Ahogy mondja is itt a 25. versben, hogy beteljesedett az írás, ami megiratott a törvényben, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. Okkal magasztalták a mennybe, és ok nélkül gyűlölték a földön. Itt a földön, testvérek, Jézus, hogy szabadna így mondanom, hát igazán a mi szemünkből, vagy a mi szempontunkból nézve, senkinek okot nem adott a gyűlöletre. Hát ha végignézzük az életét, ezt még általában az ellenségi is elmondják, hogy csodálkoznak is rajta, hogy miért gyűlölték ezt a Jézust, aki olyan tanításokat adott, amilyeneket, úgy élt, ahogy élt, úgy segített az embereket, ahogy segített. Miért gyűlölték mégis őt? De hát gyűlölték. Őt, aki áldásra és magasztalásra és dicsőítésre méltó, a világ gyűlölte. De miért gyűlölte a világ? Jézus maga megfejti ezt nekünk. Azért, mert ő a Szent Istennek a Szent Fia, eljött ebbe a világba, itt volt, itt beszélt, tanított, és itt cselekedte, amiket cselekedett, és mindez, amit ő tett, amit ő csinált, amit mondott, amit tanított, mindez, hát nem is tudom, hogy tudnánk ezt pontosan kifejezni, hogy mindebbe a világ beleakadt. Mert hogy Jézus azzal, aki volt, azzal, amit mondott, azzal, amit cselekedett, leleplezte a világot, hogy a világ mennyire gonosz és romlott a szívébe. És a világ ezt a leleplezést, ezt nem bírja elviselni. A hitetlen emberek nem bírták ott se, ma se, holnap se fogják bírni elviselni, hogy Jézus megjelenik, az ő lénye, még mielőtt mondana bármit is, már leleplező, de ráadásul elkezd beszélni, az emberek bűnéről is kezd beszélni, de a kegyelemről is kezd beszélni, és sok minden egyébről, elkezd cselekedni valamit, és a szavai, azok lelepleznek minket, hogy mi milyen gonoszak vagyunk, a tettei, azok is lelepleznek minket, hogy a mi tetteink milyen gonoszak, mert se a szavaink, se a tetteink nem állnak az ő tetteivel, meg szavaival egy szinten. Egyszerűen, mint Jézus olyan, mintha egy tükör lenne, akibe belenéz az ember, a hitetlen emberek belenéznek, és egyszer Jézus leleplezi az ő nyomorúságukat. Annál inkább nekiesnek az emberek a következő pillanatban. Nem bírják elviselni az emberek, a világ fiai, a hitetlenek, nem bírják elviselni a leleplezést. Hogy kiderült az ő szívüknek a romlottsága Jézusra, Jézus jelenlétében. Mint, nem is tudom, egy másik kép is itt eszembe jutott, a lakmuszpapír. Ugye, hogy azzal ki lehet mutatni, hogy egy oldat az savas vagy lúgos. Ha jól tudom ez a... És akkor, hát az megmutatja, hogy milyen az az oldat. Jézus, mint egy lakmuszpapírra szabad ezt a képet használni, belemerül ebbe a világba, és azonnal kimutatja, az emberek számára érzékelhetővé teszi, hogy mi milyenek vagyunk. És bizony nem az, Jézus jelenlétében nem az derül ki, hogy az ember milyen csodálatos, hogy milyen nagyszerű, Ha csak arra az egy esetre gondolunk, amikor Péter ott áll a csónakban, ugye az Úr Jézus előtt, a csodálatos halfogásnál. Nem történik semmi, elvileg, mégis történik valami, mert Péter egyszer csak leroskad, ugye, és azt mondja, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Uram! Jézus jelenlétébe mások nem ide jutnak el, mert ez az egyik lehetőség, hogy az ember leborul az őt leleplező Krisztus előtt. Megalázza magát, a hajó fenekére esik, vagy a föld színére borul, vagy nem tudom én, de megalázza magát, ugye? És elismeri, hogy én hozzád képest egy nyomorult, utolsó bűnös ember vagyok. A másik variáció az, hogy fogom magam és nem ismerem el, hanem kihúzom magam és neki támadok Jézusnak. Széttépem a lakmuszpapírt, összetöröm a tükröt, ha tetszik, mert nem akarom látni Jézus képében a magam istentelenségét, hitetlenségét, a velem született összes nyomorúságomat. Nem akarom látni. Inkább tűnjön elő. Ezt cselekedte, testvérek, a világ. Azért cselekedte, mert nem bírja elviselni ezt a fajta szembesítést, amiben Jézus jelenlétében ugye része volt. Ha Jézus nem ilyen lenne, amilyen, testvérek, figyeljétek meg, a világnak semmi baja nem lenne vele. Ma is előfordul, hogy keresztény emberek ugye beszélnek Jézusról, de úgy beszélnek róla, mint aki nem leplezi le az ember bűnét, nyomorúságát, megváltása szorultságát, tolvajságát, hazug voltát, gyilkos voltát, parázna voltát. Úgy beszélnek róla, mint valami gyógyító, például mint egy gyógyító. Jézus a nagy gyógyító, testvérek, tudjátok. Vagy Jézus a siker kovácsa. Vagy ő egy ilyen vallásos kellék, egy szobrocska Jézus. A segítő Jézus, a Jézuska, a humanista Jézus, a bajba segítségül hívható Jézus, a Szűz Mária karján dédelgetett kis Jézuska, a pártus herceg Jézus, ez az összes Jézus tetszik a világnak. Ezekkel semmi baja nincs a világnak. Ha keresztjének ezeket hirdetik, azokkal a keresztjénekkel semmi baj nincs. Azokkal a keresztjénekkel van baj, akik Jézust úgy állítják oda a világ elé, mint amilyen ő valójában a Bibliában. Aki bizony felszínre hozza, és megmutatja, hogy a szív milyen romlott, milyen mérhetetlenül gonosz, kegyelemre szorul. Ő a kegyelem is, ő az irgalom is, aki megtisztítja, aki újjáteremti a rossz szívet, de ez a Jézus már nem kell a világnak. Mert nem akar a világ megalázkodni. Az istentelen ember nem is képes egyáltalán megalázkodni. Az már a nagy kegyelem, hogyha úgy járunk, mint ahogy Péter ott az idézett jelenetből ugye a hajóba. Az egy nagy kegyelem, amikor Jézus leleplez minket, szembesít a saját magunk nyomorúságával, és akkor mi a csónak aljára borulunk. És azt mondjuk, hogy Uram, Te vagy az Úr, én meg egy nyomorult bűnös vagyok, aki még a közeledbe sem méltó, hogy megmaradjon. És csak egy nagy csoda, hogy ilyenkor Jézus azt mondja nekünk, hogy nincs bűnöd, de megvan bocsátva a vétked. Elfedeztettek a te hamisságait, ne félj tőlem. Az ilyen embernek ezt mondja Jézus. De ez kegyelem, testvérek, nagy kegyelem, hogyha így van. Nos, minden esetre vigyáznunk kell, testvérek, mert valahol érzékeljük azt, hogy a világ minket tulajdonképpen emiatt a bibliai Jézus miatt nem komál, nem szeret. Ezért kísért meg bennünket az, hogy elkezdjük kerülni a nevét. És nem is nagyon beszélünk róla. Nem tesszük szóval a nevét. Van egy Dzsida Jenőnek egy verse, igaz, az Erdélyről szól, ez a címe, kerülöm a nevedet. Kerülöm a nevedet. Azt mondják, kerülöm a nevedet, nem beszélek rólad, nem dicsérlek, mert a gonosz csókolta meg a számat. Így kezdődik a vers. Hát mi is kicsit úgy vagyunk vele, hogy megkísért minket a gondolat, hogy kerüljük az Úr nevét, nem dicsérjük, nem beszélünk rólad, de ha ez így van, akkor tényleg a miszánkat is a gonosz csókolta meg, az fogta be. És azért nem beszélünk róla, mert azt akarjuk, hogy szeressen minket a világ. Nem akarjuk, hogy gyűlöljön minket a hitetlen embertárs. Azt akarjuk, hogy szeressen minket a hitetlen embertárs. Pedig, ha a világ barátságát keresünk, akkor az Isten ellenségeivé leszünk. Nem kell nekünk a világ barátságát keresni. A világ szeretetét keresni, hanem keressük inkább az Úr Jézus szeretetét. Az ő barátságába igyekezzünk megmaradni, hogy tegnap szó volt erről. Maradjunk meg az ő szeretetében, maradjunk meg ő benne. És ne azzal foglalkozzunk, hogy önmagunkat megszerettessük, meg elfogadtassuk a hitetlen emberekkel. Mert ez sehova nem vezet. olyan jó, hogy van egyébként erre bocsánat, mert hát egyikünk se mondhatja, hogy én ebben vétlen vagyok. Péter tagadása ismerős mindnyájunknak. Hát sokszor így vagyunk ezzel, hogy Jézusért gyűlöl minket a világ, hát akkor nem beszélünk Jézusról, akkor hallgatunk. Vagy egyenesen megtagadjuk. De hát ezzel is oda szabad borulnunk ugye az Úr elé, és kérni az ő bocsánatát erre. Végül, testvérek, még egy gondolatot hadd hozzak elő, mert ez is itt bujkál ebben az igében, és ez is egy nem kevésbé megdöbbentő gondolat. Jézus az ő gyűlöletének a hátteréről azt mondja, hogy nem csak azért gyűlöl engem a világ, mert én leleplezem az ő gonoszságát, az ő istentelenségét, szívének a romlottságát, hanem azért is, mert nem ismeri az atyát, aki elküldött engem. Azért gyűlöl engem a világ, mert nem ismeri azt, aki engem elküldött, az atyát. Hát testvérek, ez nagyon kemény mondás azért. Mert ha visszaemlékszünk, Jézus Krisztust sokan pontosan az Istenre hivatkozva gyűlölték és utálták. Akkor is. És azt mondjuk azóta is és ma is egy csomó ember van, aki az Istenre, azt mondja, hogy ismeri az Istent, és jó kapcsolata van neki az Istennel, de Jézust nem bírja elviselni. Ilyen volt egyébként ugye Saul is, a későbbi pálapostól eredetileg. Ő is az Istent, és úgymond, ő azt hitte, hogy ismeri az Istent, ismeri az atyát, és Jézusnak és a Jézus követőinek a legáldázabb ellenségei közé tartozott, ugye? De Jézus azt mondja, hogy aki őt gyűlöli, az nem ismeri az atyát. Lehet, hogy azt hiszi, hogy ismeri az atyát, de nem ismeri. És ez, testvérek, ma is egy nagy, igen döbbenetes dolog, mert egy kazal ember van, aki azzal áll elő, hogy ő ismeri Istent, ő Istennel kapcsolatba áll, ő így az Isten, úgy az Isten. Jézus szavai szerint, testvérek, ha valaki Jézust nem szereti, sőt egyenesen gyűlöli, vagy csak úgymond közönyös vele szembe, az az ember nem ismeri az Isten. Mondjon, amit akar. Nincs az Istennel közösségben, mert Istent ismerni vele, azt jelenti, hogy vele közösségben lenni. Nem ismeri Istent, és Isten se ismeri azt az embert. Nincs olyan, testvérek, hogy valaki azt mondja, hogy én Istent ismerem, de Jézust nem akarom, nem szeretem, nem tudok vele mit kezdeni. Hát hogy lehet az? Isten, az Atya szereti az ő fiát. Ugye hányszor mondta el? Az én szeretett fiam. Hogy lehet az, hogy én ismerem Istent, de nem szeretem azt, akit ő legjobban szeret, az ő fiát? Isten azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Én azt mondom, hogy Istent ismerem, közösségem van veled, de nem gyönyörködök Jézusba, akiben az Isten gyönyörködik. Hát egyszerűen, testvérek, ilyen nincsen, hogy valaki úgy állítja, hogy ő milyen vallásos ember, meg milyen istenhívő, meg nem tudom én micsoda, közben Jézusra meg oda se bagózik, vagy rosszabb esetben ugye gyűlöli, vagy elhatárolódik tőle, vagy nem akar vele semmit sem foglalkozni. Az ilyen ember, testvérek, mondhat, amit akar. Vallásosnak, reformátusnak, mit tudom én, minek nevezheti magát, az Isten legfőbb ismerőjének, nem ismeri az Istent, és az Isten se ismeri őt. Nincs közössége az Úrnak, hogyha testvérek nem gyönyörködtök az Úr Jézusba. Ha nem szeretitek az Úr Jézust, mint megváltótokat, mint uratokat, magyarázhattok az Istenről, nekem magyarázhattok, egymásnak is, másnak is magyarázhattok, de nincs közösségetek az Istennel. Aki engem gyűlöl, az nem ismeri az én atyámat. Ha Jézus szeretjük, akkor viszont szeretni fogjuk az atyát is. És ha az atyával igazán közösségünk van, szeretni fogjuk Jézust is. Visszafele is működik ez a dolog. Nos, foglaljuk össze, tehát az Úr Jézus ebben az utolsó szakaszban, amiről itt most beszélhettünk, a gyűlöletről beszél. Arról a gyűlöletről, amivel az ő követőit körülöleli a világ. Az istentelen, hitetlen ember világ, amelyik mégis hát egyénekből tevődik össze, akikkel naponta találkozunk. Utcán, otthon, munkahelyen, iskolában, kihol, egyházban is. Ne lepődjünk meg azon, hogy minket így, hozzánk így viszonyulnak az emberek. Igazából nem annyira velünk van a problémájuk, hanem azzal, hogy érzékelik, hogy mi máshoz tartozunk. Mi Jézushoz tartozunk, mert kiválasztott, mert elhívott, mert újjászült, mert megtérített bennünket, és a magáévá tett bennünket. És igazából őt gyűlöli ez a világ. Miért? Mert Jézus leleplezi a világ fiainak, az istentelen, a hitetlen embereknek, akik közé mi is születtünk egyébként, leleplezi a szívünknek, a lelkünknek a legmélyebb nyomorúságát. A saját önistenítő, hitetlen, önző és ilyen és olyan sötétségét. Ő leleplezi. Nagy kegyelem, ha mi ebbe a leleplezésbe ugye le tudunk borulni. Először is, meg újra le tudunk borulni. De a világ nem borul le. A világ Jézust ki akarja iktatni ebből a világból, mert nem bírja elviselni azt, hogy önmagával szembesítse valaki. Ő ragaszkodni akar a korábban magáról kialakított kis képéhez, hogy ő jó, ő vallásos, ő tökéletes ember, akinek nincs szüksége kegyelemre, megváltásra, Jézus Krisztusra. Ő megáll a saját lábán. De a legmélyebb és a legutolsó ok, ami miatt a Jézus Krisztus gyűlöli ez a világ, az, hogy ennek a világnak nincs abszolút semmi köze az Istenhez. Abszolút el van vágva az Istentől, nem ismerik az Istent. Nem is csoda, hogy neki fordulnak az ő fiának, és ellene támadnak. Nagy kegyelem, testvérek, ha nekünk tényleg közünk lehet az Úr Jézushoz. Nem csak így formálisan, hanem tényleg ott belül a szívünkbe. És úgy lehet hozzá közünk, mint a mi személyes, drága megváltónkhoz, akiről tudjuk, hogy értem halt meg. És értem támadott föl, és semmi és senki el nem szakíthat engem az ő szerelmétől. Adja meg az Úr, hogy így lehessünk mindnyájan a Krisztus követői. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy mi magasztalhatunk téged szívünkben, lelkünk mélyén. És köszönjük néked, ha eljutottál már oda minket, hogy nem a közöny, vagy a közömbösség, vagy éppen a gyűlölet van a szívünkbe veled szemben. Kérünk téged, hogy akik még nem jutottak el ide, azokat te juttasd el ide, a te nagy kegyelmedből és nagy szeretetedből. Légy áldott, Urunk, hogy te olyan hatalmas vagy, hogy leplezel bennünket, minden nyomorúságunkat, velünk született istentelenségünket és egyéb bűneinket is. És köszönjük neked ezt a leleplezést, de köszönjük azt is, hogy te megújítasz bennünket. Feltétlen szeretetedet, a te bocsánatodat köszönjük meg most. És magasztalunk téged azért, mert ez a kegyelem, ez a bűnbocsánat, ez teljesen ingyen való. Ezért egyedül te fizettél drága életeddel ott a Golgota keresztjén, mert az úrvacsorával is emlékeztetsz. Köszönjük néked, hogyha közünk lehet hozzád, és köszönjük, hogyha általad közünk lehet a mi drága atyánkhoz, akit általad hívhatunk a mi atyánknak is, az én mennyei atyámnak. Légy áldott érte, Urunk, hogy mindezeket annak idején elmondtad, és kérünk téged, hogy segíts, hogy ne essünk kétségbe semmi némű bántás, vagy üldözés, vagy szorongattatás, vagy lenyomatás, elnyomatás közepette. Segíts, hogy ne is a bosszú állás kísértése győzzen rajtunk, hanem hadd meneküljünk azonnal hozzád. Hozzád, és te adj nekünk vigasztalást, és te adj nekünk erőt az ilyen gyűlölködő emberek között is. Segíts, hogy el ne némuljunk, és tudjunk rólad bizonyságot tenni, úgy, ahogy a Bibliában előttünk állsz. És segíts, hogy tudjunk téged minden gyűlölködés ellenére vállalni, a cselekedeteinkben, a szavainkban is. Kérünk téged arra, hogy hordozz bennünket a te hatalmas kezeden, a további életutunkon is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Kedves testvérek, ha Isten éltet bennünket, akkor holnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz, és ünnep másnapján, hétfőn is 9 órakor Isten tiszteletet tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, úrvacsora mind a két alkalommal lesz. Hirdetem még azt, hogy pünkösd másnapján, tehát hétfőn Isten tisztelet után kimennénk Mártéra, ott lenne egy kis gyülekezeti ebéd, az ottani református gyülekezetnek a, hát ott van egy gyülekezet, de az egy szórvány gyülekezet, Hódmezővásárhelyről járnak oda ki, de ott lehetünk, már egyszer voltunk is, egy évekkel ezelőtt voltunk is ott kint, ott költenénk el az ebédet, van ott egy kis tiszai holtág, lehet ott egy kicsit sétálgatni, szép parkja van, evezni is lehet, hogyha találunk bérelhető csónakot, és egyáltalán együtt lehetünk, és örülhetünk, ha jó idő lesz. Ha valaki szeretne jönni, akkor az szóljon, autókkal is ki lehet jönni, biciklivel is ki lehet jönni, és ha valaki jön, akkor hozhat gyümölcsöt, süteményt, az ott el kell, vagy ha küldeni akar, az is jó, ha nem tud kijönni valaki személyesen. Ha meg valaki egy kicsit a főzés dolgába akar segíteni, akkor az is szóljon, mert van egy-két krumpli meg zöldség, amit meg kéne majd hámozni. Már néhányan bevállalták a dolgot, de hát hogyha valaki még esetleg szívesen segít, akkor szóljon és igénybe vesszük a segítségét. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvérek, a 300. énekünket énekeljük el befejezésül. 300. énekünket. Lelkem drága Jézus, a hozzád hajt a félelem. Mind a 4 versével énekeljük el ezt az éneket.